augusztus 18-án, 19-én, illetve 20-án 16. alkalommal rendezik meg a kazári búcsút. Erről fogunk beszélgetni Molnár Katalinnal, kazár polgármesterével. Csókolom!
Jó napot kívánok!
Illetve a fesztiválon vagy a búcsú megtalálható gasztronómiai eseményekről fogunk beszélgetni.
Kazár az egy tipikus palóc település, az egyik legmeghatározóbb palóc település, ami népviseletével, hagyományaival, népi értékekkel, és természetesen a gasztronómiájával is kötődik ehhez a területhez, és mi elég tudatosan tervezzük, építjük ezt a programot, hiszen a mi falufejlesztési programunkban kifejezetten a régi értékek, a régi hagyományoknak az őrzése kerül előtérbe, és többek között természetesen a gasztronómia is. És kazári búcsú is lehetőséget ad arra, hogy megismerkedjenek a térség ételeivel, hiszen kóstolót lehet kapni a palóc ételekből, és természetesen a vadászok is megpróbálják kiegészíteni ezt a fajta kínálatot.
Arról beszélt, hogy kóstolót lehet kapni a palóc ételekből, de hát akkor említsünk meg néhány jellegzetes palóc ételt.
Mi az elmúlt időszakban tudatosan gyűjtöttük a kazár és a kazár környéki ételeket. Van egy nagyon jól működő nyugdíjas egyesületünk, akik összegyűjtötték még a nagyanyáik étkeit, süteményeit, leveseit és ételtípusait, és közösen a Környezet és Kulturális Értékvédő Egyesülettel adta ki egy kiadványt, egy receptfüzetet mondhatnám azt is, ahol kifejezetten a kazári ízeket mutatják be, és szerepel ebbe, és természetesen a rendezvényeinken is mindig szerepel az úgynevezett herőce, vagy a speciális malomkalács, de mindig és minden rendezvényen nagyon nagy sikere van a túrós lepényünknek, vagy a kazári ferentőnknek, a ganca, a lakodalmas kalács, a morvány is megjelenik, és természetesen a diós mákos beigli, a görhe, az úgynevezett pampuska, vagy mákos guba, tehát minden laska, krumplilaska, tehát ezek olyan speciális ételek, ami erre a vidékre jellemző.
Palóc konyhára azért az jellemző mindenféleképpen, hogy szegényes volt, próbálta ízletesebbé, ötletesebbé tenni az ételeket.
Ez így igaz, tehát ezek az ételek főleg olyan típusú ételek, ami az otthoni lehetőségeket próbálják kihasználni. Nagyon sok a krumpli, mert ezt ugye megtermelték. A leveseknél és az ételeknél a bab, a krumpli játszott szerepet, a helyi, a házi szalonna, a mák, a kukorica, tehát minden olyan, ami helyben megtermelhető volt, a liszt, tehát ezek főleg ilyen egyszerűbb típusú ételek.
Mennyire változott az idő folyamán a konyha, tehát mondjuk mennyire hasonlít a ma elkészített valamelyik palócétel a 100-120-150 évvel ezelőtt elkészített palócételhez? Ugyanaz alapján a recept alapján készül, vagy azért a kor előre haladtával modernizálódtak?
Nyilvánvaló, hogy vannak ételek, amik az eredeti alapanyagok alapján és receptek alapján készülnek, hiszen a herőcét nem nagyon lehet másképpen csinálni, a malomkalácsot nem nagyon lehet másképpen sütni, tehát itt kifejezetten a régi receptek kerülnek előtérbe, de mondjuk a túrós lepénynél már megjelennek a kapros, a kakaós, az egyéb, tehát ami már a mai igényeknek felel meg, az ételeknél, a leveseknél pedig nyilvánvaló, hogy megjelennek az új fűszerek is, ami már kiegészíti és esetleg ízletesebbé teheti a régi receptet.
Kazári Burun 18-a, illetve 20-a között vadételfőző verseny is lesz. Melyek a legkedveltebb palóc vadételek, illetve milyen lehet találkozni majd a kazári búcsún?
Hát a kazári búcsún 5 vadásztársaság fog megjelenni, és a vadásztársaságok főznek. Ez így volt tavaly is, és a vadásztársaságok kínálják a saját étkeiket. Nagyon nagy sikere van mindig a töltött káposztának. Máshol is csinálják, de természetesen egy sajátos íze alakul ki ezen a területen, de a gulyásoknak és a más vadételeknek is minden alkalommal nagyon nagy sikere van.
Ezen kívül, a vadételeken kívül az összes többi felsorolt palócétellel lehet találkozni?
Igen, lehet találkozni a kazári búcsún is, de szinte valamennyi kazári rendezvényen és bemutatkozó programjainkon, legyen az akár a utazás kiállítás mondjuk tavasszal, legyen az a kazári búcsú augusztusba, vagy legyen az szeptemberbe a mezőgazdasági kiállítás. Mi nagyon tudatosan visszük és kínáljuk ezeket a palóc ételeket, és nagy sikere van a herőcének, az asszonyok külön készülnek ezekre a rendezvényekre, főleg a nyugdíjasok készítik ezeket a süteményeket, és szinte már a kóstolóból meg tudjuk mondani, hogy melyik süteményt kisütötte, hiszen minden egyes családnak megvan az a sajátos íze és az a sajátos formája, ami megjelenik ezeken a rendezvényeken az ételekbe.
Azt mondta, hogy főleg a nyugdíjasok készítik ezeket az ételeket. Nyugtasson meg, hogy azért a fiatalabbak is ismerik a recepteket, és tudják az elkészítési módot, tehát nem fog elveszni a
idősebbekkel. Természetesen egyre többen, és éppen erre a receptfüzetre hagyatkozva figyeljük azt, hogy egyre több családnál és a környéken is egyre több helyen jelennek ezek az ételek, sőt nagyon-nagyon nagy sikere van a városban is, úgyhogy most ezt szeretnénk is folytatni. Van egy LEADER programunk, amiben a település is részt vesz, és egy ilyen programmal egy egészen komoly recept könyvet szeretnénk kiadni, ami kifejezetten a palóc ételek és ezen belül is a kazár és a kazár környéki ételek fognak megjelenni benne.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A közeljövőben valószínűleg drágulni fog a baromfi, erről fogunk beszélgetni Bárány Lászlóval, a baromfi terméktanács elnökével. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, kedves rádió hallgatókat!
Valóban várható-e drágulások a közeljövőben?
Sajnos a rossz hír hozóját is meg kell hallgatni. A baromfi ágazat az elmúlt 6-8 hónapban gyakorlatilag teljesen kivérzett, minden tartalékát fölérte, ha egyáltalán volt neki ilyen, hisz a madárinfluenza gazdasági következményei mintegy 16-18 milliárdos kárt okoztak az ágazatnak. Mire ebből a nehéz helyzetből kikecmeregett volna, két nagyon jelentős költségtényező rontott rá az ágazatunkra. Az egyik a magas takarmányárak, és az egyre fokozódó és növekvő energiaárak. Oda jutottunk, hogy a termelők tömegesen adják abba a csirke, pulyka, kacsa hízlalást, mert azon a árszinten, amit eddig biztosítani tudtunk, azon az árszinten egyszerűen nem jönnek ki.
Mekkora áremelésre lehet, vagy kell számítani?
25% az, amivel jelen pillanatban számolunk, és ez a 25% szerkezetét úgy pár mondatba be is mutatnám. Itt egy 15% kell azért, hogy a termelők ne hagyják abba a csirke, pulyka, kacsa hízlalást. 5% az, ami a feldolgozóipar energia és munkabér növekményét szolgálja, és nem hagyhatjuk ki szeptember 1-től az 5% áfát sem. Így jön össze a 25%.
Mikortól szeptember 1-től drágul a szárnyasáru?
Szeptember első napjaitól mindenféleképpen. Folynak a kereskedelmi cégekkel, a beszerzőkkel az egyeztetések, akik nem örülnek ennek a bejelentésnek, de ezt sajnos akkor is el kell mondani. Nem egy profitéség, a feldolgozók profitéségéből táplálkozik ez az áremelési kényszer, hanem egy nagyon súlyos mély válságnak a következménye ez tulajdonképpen.
Rendben, hogy 25%-kal megemelkedik egy terméknek vagy árunak az ára, de azt elbírják el, tehát hogy ez nem okoz-e akkora visszaesést a keresletben, hogy rosszabbul járjanak mondjuk a termelők?
Jelen pillanatban a baromfi tartás leépülése olyan ütembe tart, hogy majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy nem félünk egy drasztikus fogyasztás visszaeséstől sem. Ha nem tudjuk a partnerénk részére a költségnövekedést felvásárlási árban biztosítani, úgy abban marad a baromfi hízlalás. Az európai helyzet sem különb. Egész Európában egyfajta baromfi hiány alakult ki, pontosan a madárinfluenza pánik következtében. Hónapokkal ezelőtt olyan drasztikusan estek az árak, és ennek a hatása az lett, hogy visszafogták a termelők önként és kényszerből a termelést, hogy ma gyakorlatilag a csirkét, a pulykát és az egyéb termékeinket a belső piacokon nem eladjuk, hanem elosztjuk.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A hírek után szó lesz egy felmérésről, amelyben a magyar élelmiszervásárlási szokásokat vizsgálták.